Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Urunk, mindenek előtt szeretnénk megköszönni neked ezt a mai délelőttöt. Szeretnénk megköszönni azt, hogy ígéreted szerint megtisztelsz bennünket jelenléteddel. Megköszönni azt, hogy erre a mai délelőtre is készítettél számunkra lelki útravalót. És Urunk, azért szeretnénk könyörögni, hogy legyen nyoma az életünkben mindazoknak a dolgoknak, amelyeket hallhatunk. Könyörgünk azért, hogy egészen a szívünkig jusson a te szavad. Könyörgünk azért, hogy ne engedd, hogy a gondolataink cikázzanak össze-vissza. Ne engedd, Urunk, hogy eltereljék a figyelmünket, hanem add, hogy most egészen odafigyelve az üzenetre meghalljuk és megértsük, hogy neked mi a terved velünk, a mi életünkkel. És megértsük azt, hogy te mit szeretnél kínálni ezen a mai alkalmon. Így kérünk, hogy bátoríts bennünket, bátorítsd a szívünket, ezt a drága gyülekezetet, és addurunk, hogy valóban éljünk az ige hallgatás és az ige megfogadás lehetőségével. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelének 15. fejezetében, a 4. verstől a 13. versig a következőképpen. Mert amit korábban megírtak, ami tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk, Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Mert mondom, Krisztus a zsidóság szolgájává lett az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket. A népek pedig irgalmáért dicsőítsék az Istent, ahogyan megvan írva, ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet éneklek. Ezt is mondja, örüljetek népek az ő népével együtt, és ezt is dicsérjétek ti népek mind az Urat, és dicsőítse őt minden nép. Ézsajás pedig így szól, hajtás sarjad Isai gyökeréből és népek uralkodójává emelkedik, benne reménykednek a népek. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Drága gyülekezet, szeretett testvérek, ez a mai istentisztelet igazán különleges abból a szempontból, hogy sokan vannak itt, akik gyászolnak, akik a veszteség, a fájdalom próbatételét élték át az elmúlt egyházi esztendőben. A gyülekezet közösségére éppen ezért nagy felelősség és szolgálat hárul, hiszen ebben a helyzetben a vigasztalást és a reménységet kell, hogy meglássák rajtunk azok, akiknek igazán szükségük van erre. Egy gyülekezetnek együtt kell örülni az örülőkkel, és együtt kell sírnia a sírókkal. Ahogy itt a kivetítőn is láthatjuk, néhány fontos dolgot fölírtam, hogy mi az, amit a gyülekezetnek szolgálatként föl kell vállalnia, igékkel is alátámasztva, hiszen egy gyülekezet együttérző kell, hogy legyen. Egy gyülekezet oda kell, hogy tegye magát a másik mellé. És ahogy a Római Levél 12. fejezetében olvashatjuk, örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Együttérzőnek kell lennie, hogy érezzék rajtunk, hogy az ő fájdalmuk a mi fájdalmunk, hogy az ő hiányuk a mi hiányunk, az ő veszteségük a mi veszteségünk. Egy gyülekezetnek egymás terheit is kell hordoznia, mert nyilvánvaló, hogy mindenkinek megvan a maga terhe, és nyilvánvaló, hogy egy gyülekezetben is vannak terheket cipelő emberek. Ezért írja Pál apostol a Galatákhoz írott levelében, hogy egymás terhét hordozzátok. Egy gyülekezetben vigasztalni, bátorítani kell egymást, mert mindannyian vigasztalásra szoruló emberek vagyunk. Ezért hol nekünk kell vigasztalni embereket, hol pedig bennünket kell, hogy vigasztaljanak emberek. Ezért ez a kölcsönös vigasztalás ott kell, hogy legyen, ahogy szintén Pál apostol írja, ott a Tesszalonikai levélben azt mondja, hogy vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat. Egy gyülekezetben erősíteni kell a meglankadt kezeket, a megroskadt térdeket, ahogy olvashatjuk Ézsaiás próféta könyvének 35. fejezetében, azt írja, hogy erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a megroskadt térdeket. Hányszor éreztük azt, hogy elhagy az erőnk, hogy meggyengül a szív, és ezért meglankadnak a kezek. Hányszor éltük át, hogy a meggyengült szívvel, lélekkel párosul az erőtlen test, az erőtlen élet. S talán most sokan vannak így, akik ilyen meggyengült, összetört szívvel jöttek el és ülnek ma közöttünk. Szeretnénk egészen biblikusan gondolkodni és biblikusan élni, ezért hadd hangsúlyozzam, hogy egy gyülekezetnek egy ilyen helyzetben különösen is fontos ott állni a másik mellett, felemelni, egy bátorító, egy vigasztaló szót mondani. Olyan vigasztalást adni, ami reménységet ad, ahogy olvashattuk itt a Római levélben. Mert, és ezt is hozzá kell tenni, mert lehet hamisan is vigasztalni. Lehet hamisan is vigasztalni, hányszor hallom kórházi ágy mellett, hogy meg fog gyógyulni, mondják. És közben mindenki tudja, hogy nem fog. Egy fiatal asszony jut eszembe, néhány évvel ezelőtt kiderült róla, hogy daganatos beteg, sokszoros áttét, tulajdonképpen az orvosai megmondták neki, hogy néhány hete van már csak hátra, esetleg egy-két hónap. Rendszeresen járt a gyülekezetünkbe a leányával együtt, és emlékszem, amikor egyszer elmentem hozzá meglátogatni a kórházba, ott feküdt az onkológián, rendkívül nehéz körülmények között, és ott voltam mellette, és jött egy családtagja, aki azzal vigasztalta, hogy Marikám, ne csüggedj, fogunk mi még együtt táncolni. És hallgattam, és egy bíztatást, hallgattam ezt a bátorítást, és az fogalmazódott meg bennem, hogy dehogy fogtok, hogy ezt nem gondoljátok komolyan. Hogy micsoda hamis vigasztalás, és micsoda hamis bátorítás ez. És elkísérhettem ezt a fiatal asszonyt, Elkísérhettem az utolsó útján is, megrendítő volt a temetése is, és arról beszélhettem, lehet, hogy ő nem fog meggyógyulni, sőt, mivel napjai esetleg hetei vannak hátra, inkább készüljön arra, hogy számot kell adnia. És higgyék el, higgyétek el, drága testvérek, hogy ez nem szeretetlenség. Higgyétek el, nem arról van szó, hogy az ember valakit szembesít, akkor az szeretetlen, de hogy is. Hát éppen az ember föl akarja hívni a figyelmét arra, hogy vannak, akik hamisan vigasztalnak, mert hát, és tegyük hozzá, nem táncoltak együtt. Mit ért az a vigasztaló szó? És tudjátok, milyen erőt merített ez a fiatal asszony az Isten igéjéből? Amikor felolvashattam ott a Korintusi Levél 15. fejezetét, ott, amikor a feltámadásról van szó, arról van szó, hogy a Krisztusban hívő emberek, azok nem a csüggedés lelkét kapták. És lehet, hogy ez a sátor össze fog itt omlani, mert hát össze fog. Ahogy ennek a drága fiatalasszonynak is ez a földi sátora összeomlott. De tudjuk, hogy nincsen itt maradandó városunk. És ezért vegyük komolyan, hogy vigasztaljuk egymást. Vigasztaljuk és erősítsük ezeket a meglankadt kezeket, hogy tegyük erőssé ezeket a megroskadt térdeket. Mert tudjátok, nekünk az ige szerint kell vigasztalnunk. Az ige szerint kell vigasztalnunk. Ahogy Pál apostol fogalmaz, ott a Korintusi Levél, második Korintusi Levél első fejezetében azt olvashatjuk, hogy ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorkodnak azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal meg minket. Értitek, drága testek, hogy itt nem emberi vigasztalásról van szó, mert az emberi vigasztalás, az emberi együttérzés, az emberi részvét, nyilvánítás az kevés. Kevés. És becsapnánk benneteket, ha ilyen emberi módon vigasztalnánk. És ezért mi az Isten szavával szeretnénk vigasztalni. És ő pedig úgy vigasztal, hogy reménységet ad. Mert mi nem tudunk reménységet adni. Képtelenek vagyunk. És higgyétek el, drága testvérek, hogy nincs boldogtalanabb ember ebben a világban, mint akinek nincsen igazi reménysége. Márpedig az ige szerint az Istenben való hit és a reménység az összefügg. Pál apostol így fogalmaz az Efezusi Levél második fejezetében, hogy reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Értjük ennek a kettőnek az összefüggését? Hogy akik Istennel élnek, azoknak reménységük is van. Olyan döbbenetes, amit ez a szerencsétlen Nietzsche fogalmazott meg, elnézést ezért a jelzőért. Csak az ember szíve szakad meg. Reggel, amikor készültem az ige hirdetésre, úgy átolvastam a filozófusnak, gondolkodónak, Nietzsének, aki azt mondják, hogy a világ egyik legmeghatározóbb gondolkodója volt. Végigolvastam az életrajzát, és olyan döbbenetes. Olyan döbbenetes. És ez a Nietzsche ezt vetette papírra, idézem, a remény a legrosszabb gonosz, mert elnyújtja az emberek szenvedését. És ez a filozófus valóban remény nélkül élte az életét. Kemény, istenellenes, ateista, istentagadó nyilatkozatai rányomták életére a bélyeget, pedig lelkipásztor volt az édesapja. És ez a világ szemében elismert gondolkodó halála előtt pedig ő is fiatalon ment el, 55 évesen halt meg. Halála előtt 10-12 évvel teljesen megtébolyodott és összeomlott lelkileg, szellemileg. És olyan döbbenetes volt olvasni, hogy milyen téziseket írt le, vetett papírra, és aztán ezeket a téziseit hogyan akarta megcáfolni, aztán újabb tézisek, belebonyolódott a saját filozófiai menetébe, és azt olvashatjuk az életrajzában, hogy teljesen összeomlott ez az ember. Ez az ember, aki többek között talán az egyik leghíresebb mondata volt, hogy Isten halott. Talán ismerjük ezt a szólásmondást, hogy Isten halott, aláírás Nietzsche. Aztán utána egy következő, egy ilyen falon, egy ilyen graffitivel ábrázolták. Nietzsche halott, aláírva Isten. És olyan döbbenetes, kedves testvérek, hogy a reménytelenség ilyenné tudja tenni az embert. Ilyenné tudja tenni. Hogy a reménytelenségben élő ember képes megtébolyodni, mert céltalanná, értelmetlenné válik az élete. Ahogy ennek az embernek is tulajdonképpen azok a tézisei, amiket lefektetett, azok értelmetlenné váltak, mert hol megcáfolni akarta, hol megerősíteni, hol önmagának ellentmondani. És fölismerte ezt a céltalanságot és értelmetlenséget. És minden, ami az életében volt, amire épített, amiért munkálkodott, hirtelen összeomlott, és vele együtt omlott össze az élete is. És tudjátok, hányan vannak, akiknek ma is összeomlik az életük? Mert a reménytelenség céltalanságot, a céltalanság hiába valóságot, a hiába valóság kilátástalanságot, a kilátástalanság pedig nyomorult életet szül. Milyen szomorú, mikor valakinek ilyen életet kell élnie. És hányan vannak, akik így élik az életüket, tengetik, lengetik, sodródnak az árral, hányan kötnek ki a bánat szigetén, és reménytelenül halnak meg. Tudjátok, hányszor tapasztaltam, hogy valaki ott toporog a halál küszöbén, és látom azt a reménytelenséget, hogy hogyan vergődik a meg nem bocsátásban, hogyan vergődik a sértődöttségben, hogyan vergődik a reménytelenségben, és aztán ez a reménytelenség milyen hiába való halált szül. Azonban egy gyülekezetnek a reménységet is kell sugároznia. Valaki egyszer azt mondta, mert ahol élet van, ott remény is van. És milyen jó, hogy a mi Istenünk az élet Istene, még akkor is, amikor a halál árnyéka egy-egy családra, egy-egy emberre vetül. Jézus Krisztus azt mondta, olvashatjuk János evangéliumának 14. fejezetében, azt mondja magáról, hogy én vagyok az út, én vagyok az igazság, és én vagyok az élet. És ha ő az élet, akkor ő lehet a mi reménységünk is. Mert éppen ebben a részben beszél Jézus arról, olyan döbbenetes temetésen oly sokszor szoktam így idézni János evangéliumának 14. fejezetét, olyan megható és olyan megindító, és a hívő embereknek ez lehet igazán a reménységük. Azt mondja Jézus, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számatokra. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Milyen bátorítás ez a hívő embereknek, a nem hívőnek nem lesz ez bátorítás. A nem hívőnek ezek a mondatok semmit nem mondanak. De a hívő embernek milyen bátorítás, hogy Jézus elmegy, hogy helyet készítsen az övéinek. És ő ezt megígérte. És ha ő ezt megígérte, akkor ebbe az ígéretbe bele lehet kapaszkodni. Hogy erre az ígéretre lehet építeni. És ha ő azt mondta, hogy elmegy és helyet készít, akkor én tudom, hogy az úgy van. Amikor Jézus azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermekek, tudjátok miért mondja ezt? Tudjátok, egy magára valamit is adó szülő, és azért sokszor szembesítettek a gyerekeim ezzel, egy magára valamit is adó szülő, hogyha valamit megígér a gyermekének, akkor azt teljesíti. Tudjátok, hányszor volt az, hogy valami könnyelmű ígéretet tettem, és a gyerekeim azonnal számon kértek. És milyen jó, hogy ők még figyelnek. Milyen jó, hogy ők még figyelnek és hallgatnak a szüleik szavára. És hányszor kellett megszégyenülnöm, hogy szembesítettek, hogy de édesapa, te azt ígérted. És higgyétek el, drága testvérek, Isten nem tesz könnyelmű ígéreteket. Ha Isten azt mondta, hogy ő Jézus Krisztusban elmegy és helyet készít, akkor ez nem könnyelmű ígéret. Akkor ez egy olyan stabil, olyan rendíthetetlen ígéret, amire lehet építeni. Lehet építeni arra, hogy lehet, hogy itt befejeződik ez a földi pályafutás, lehet, hogy befejeződik, és lehet, hogy eltemetnek. De ha ő azt mondja, hogy elmegy és helyet készít, akkor azok, akik benne hittek, és az ő ígéreteire építették az életüket, azok ott lesznek azon a helyen. És higgyétek el, hogy ennél csodálatosabb dolog nincs ezen a földön, amikor valaki ilyen ígéretekre épít, és ez nem hamis ígéret. Ezek nem könnyelmű ígéretek. És olyan jó, amikor Jézus azt mondja, hogy magam mellé veszlek titeket. Hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahogy olvashatjuk, hogy ő ott van az Atya keblén, az Atya jobbján. És azt mondja, hogy az övéit maga mellé veszi. Mi ez, ha nem az élet Istenének a reményt adó szava? Elmegy és helyet készít. Ami arra utal, ahogy a zsidókhoz írott levélben olvashatjuk, hogy nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Hogy az ember berendezkedik ebbe a világba, ebbe az életbe, de tudja azt, hogy ez csak egy ideig, óráig való. Ahogy olyan csodálatos Pál apostol a görög szövegben a testre a sátor szót használja. Hát miért? Hát mert tudjuk, hogy a sátrat felverjük, aztán lebontjuk, mert vesszük, és ezt vegyük komolyan. Mert innen mindannyiunknak, neked is és nekem is egyszer vennünk kell a sátorfánkat. És Pál apostol ezért használja, hogy tudja, hogy a sátor az egy ideig, óráig való. Hogy ez a test az egy ideig, óráig való. Ahogy említettem, valakinek bő 6 évtized, valakinek bő 9 évtized, valakinek 35 év, ahogy a héten temetnünk kellett egy fiatal fiút. Ez ideig, óráig való. Ami biztos, és ezt vegyük komolyan, hogy egyszer neked is, nekem is vennünk kell a sátorfánkat. És hogyha vesszük a sátorfánkat, az azt jelenti, hogy mivel nincsen itt maradandó városunk, ezért mi nem itt gyűjtünk kincseket, hanem majd oda át. Mert tudjuk, hogy helyet készít számunkra Jézus. Azaz a hívő ember a nehézségeket, a fájdalmat azért tudja elhordozni, mert Isten azt ígérte, hogy nem lesz ez mindig így. Nem lesz ez mindig így. Micsoda? Hát ez a sok szenvedés. Isten olyan ígéreteket tett az embernek, amelyek be fognak teljesedni, és ezért Isten ígéreteire lehet építeni. És hadd bátorítsalak benneteket ezen a mai különleges alkalmon, hogy építsetek az Isten ígéreteire. Nézzétek meg, hogy Isten miket ígér. És hogy nem akar benneteket bizonytalanságban hagyni. Nem akar bizonytalanságban hagyni a múltaddal kapcsolatban, és nem akar bizonytalanságban hagyni a jövőddel kapcsolatban. És hidd el, drága testvérem, hogy amilyen a múlthoz és a jövőhöz való hozzáállásod, olyan lesz a jelened. Olyan lesz a jelened. És hogyha valaki tudja a múltját rendezni, és ha valaki akinek biztosította a jövője, az másképpen fog élni ebben a világban. És ezekre az ígéretekre lehet építeni. Emberekben fogunk csalódni. De Isten ígéretei megváltoztathatatlanok. Ahogy olvashatjuk a zsidókhoz írott levél 6. fejezetében, azt mondja, lehetetlen, hogy Isten hazudjon. Erős bátorításunk van nekünk, akik oda menekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk levő reménységbe. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya. Ez a biztos és erős horgony, ami rendíthetetlenné tud tenni egy emberi életet akkor is, amikor körülötte minden megrendülni látszik. A halálban is sok minden megrendül, de Isten ígéretei bizonyosak. És lehet, hogy a halállal és a gyászsal minden összeomlik egy ember életében, hogy összecsapnak a hullámok a fejük felett, de Jézus Krisztus és az ő reménysége lelkünknek biztos és erős horgonya. Ez a drága Jézus lehet a reménység minden helyzetben. Martin Luther King egyszer azt mondta, idézem, csak amikor elég sötét van, látod meg a csillagokat. Drága testvérem, hadd kérdezzem meg, hogy megláttad már azt a csillagot, amely reménységet hozott? Amikor Jézus született, a bölcsek egy csillagot követtek, idézem Máté evangéliumának 2. fejezetét, és mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. Ennek a drága csillagnak örvendeztek a sötétségben, mert azt a csillagot láthatták meg, és jelenthetett számukra reménységet. És ezért írja Martin Luther King, hogy csak amikor elég sötét van, amikor valóban az ember eljut egy mélységig, ahogy olvashatjuk a 130. Zsoltárban, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram. És amikor a gyásznak a terhe ránehezül az emberre, akkor felragyoghat ez a reménységet adó csillag. Ezért Jézus Krisztusra van neked is, és nekem is szükséged. Ha felismerted, hogy nincs reménységed, és hidd el, ahogy a Római Levél 5. fejezetében olvashatjuk, a reménység pedig nem szégyenít meg. Drága gyülekezet, nehéz szívvel jöttünk ma ide. Talán kétségek között, talán reménytelenül, talán úgy jöttünk ide, hogy vigasztalásra szorultunk, de engedjük, hogy Isten ma Jézussal vigasztaljon bennünket. Hogy az írásokból türelmet és vigasztást merítve reménykedjünk. Engedjük, hogy ezt tegye velünk Isten, és nehogy az a lélek legyen bennünk, ami Izraelben is volt, itt az Ézsaiás próféta könyvének 30. fejezetében, döbbenetes ez a mondat. Csendességben és reménységben erősségetek lett volna, de ti nem akartátok. Talán vannak, akik nem akarják. Talán vannak, akik foggal körömmel ragaszkodnak ahhoz az élethez, ahol, amit eddig is éltek. De drága testvérem, jusson eszedbe majd. Lehet, hogy ez évek vagy évtizedek múlva fog eszedbe jutni. Vagy lehet, hogy egyet szorult helyzetben. De gondolj arra, hogy az a reménység, amit Jézus ad, az nem fog megszégyeníteni. És lehet, hogy te most nem akarod ezt. De hidd el, amikor ott fogsz toporogni azon a küszöbön, akkor talán majd felvillan az a csillag számodra is. A reménység csillaga, amely Jézus Krisztusban öltött testet. És milyen jó lenne, ha most azzal a kereső, kérő lélekkel ülnénk itt, hogy keresnénk azt, amit ő kínál, és kérnénk azt, amit ő nyújt. Hogy az a biztos és erős horgony ott lenne az életünkben. Olyan szép kép, tulajdonképpen szimbólum a Bibliában, A reménység szimbóluma képe a horgony. A hajó dobálja a víz, ide-oda dobálja a szél, nyaldossa a tenger hullámai a hajót, de ha leengedi a horgonyt, az megkapaszkodik a homokban, valami biztosban a víz alatt, és stabilizálja a hajót. Életünk hajóját így dobálhatja a hullám, de a hajó rendíthetetlenül azon az egy ponton áll, a reménység szikláján. És adja az Úr, hogy ezzel a reménységgel emlékezhessünk szeretteinkre, és legyen reménységünk, ahogy az ige mondja itt a római levélből, hogy a reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Drága testvérem, te vajon hogy ülsz itt? Reménnyel teli reménységben, vagy reménytelenül? Hogy ülsz itt? Aki már leengedte ezt a horgonyt, akinek ez a reménysége rendíthetetlen, vagy még mindig ott van a reménytelenség, a céltalanság, a kilátástalanság, a hiába valóság. Mi jellemzi a te életedet? És adja az Úr, hogy bővölködhessünk mindannyian abban a reménységben, amit Krisztus nyújt, hogy elmegy és helyet készít azoknak, akik benne hittek. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy életünk hajója a te kezedben lehet. De Urunk, azért könyörgünk, hogy lehorgonyozhassunk nálad, hogy beléd vethessük hitünket és bizalmunkat, és tudjuk, hogy ez a beléd vetett reménység ez nem fog megszégyeníteni. Mert te hű vagy, és hű vagy ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívtál bennünket. Urunk, kérünk, hogy oltalmazd életünket, és add, hogy a reménység sziklájára építsük életünket. Amen.